Kaptunk egy izgalmas meghívót a héten. A RAIT Egyesület elnökeként szeretettel meghívlak a Máltai Szeretetszolgálat Csíkszeredai Székházának nagy termébe, ahol a Somlyó 33 lakosaival zajló találkozók soron zajlanak. Írta nekünk Csata Orsoly, a kolléganőnk, és kíváncsiak vagyunk, hogy mi minden zajlik ebben a teremben. Jó reggelt, Isten hozott!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy hívtatok, szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat is.
Mi hívta életre az Egyesületet? Ugye mi mindennel foglalkozik a RAIT Egyesület?
A RAIT Egyesület tulajdonképpen egy olyan igényből született, amit láttam, hogy a 2021-ben elkezdett munkámat nem tudom már így egy személyes, vagy egy ilyen kötetlen csoportként végezni, úgyhogy szükség volt egy egyesületre, annál is inkább, hogy kell néha egy kis pénz is ahhoz, amit csinálunk, és akkor így lett az egyesület a 2023. januárjában alakult tulajdonképpen meg, és ami a feladata az, hogy anyagiakat teremtsen elő ahhoz a tevékenységet, amit a CB-vel dolgozunk, vagyis a Csíki Prazilok csapatával, vagyis azokkal a gyerekekkel és fiatalokkal, akik a 2021-es tűzeset után Csíksomjon otthon nélkül maradtak. És mindenfélére pályázunk, próbálunk szerezni minél több támogatást a tevékenységeinkre. Van, amikor sikerül, van, amikor nem. De ez a projekt például arról szól, hogy felnőtteknek tartunk képzéseket mindenféle területen. Tehát az volt az alap elképzelésem, hogy ezek a fiatalok és kamaszok legtöbbször a saját jogaikat sem ismerik. Mondok konkrét példát. Sokszor panaszkodtak, hogy nem tudják, hogy egy bevásárló központból, amikor jönnek ki, megmutathatja-e őket az őr. És megmondom őszintén, én se tudtam erre a választ. Vagy mondták, hogy nem tudják, hogy mit tehetnek akkor, amikor valahová őket nem engedik be azért, mert cigányok. És megmondom őszintén, én se tudtam erre a választ. És akkor arra gondoltam, hogy hát hívjuk meg az intézmények vezetőit, és kérdezzük meg őket, hogy mi az, amit tenniük kell. Úgyhogy volt egy találkozunk a rendőrség képviselőivel, ami nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon nyitott emberre találtunk, Pálfi Csaba személyében, aki mindenféle közlekedési és más típusú nyilván kötelezettségekről is és jogokról is beszélt a fiataloknak, és az elmúlt hétfőn a kórház képviselőjével, akikben megint nagyon lelkes partnerekre találtunk, nagyon örültek a kezdeményezésnek, és nagyon sok anyuka, lány, még bizony fiatal fiúk is végighallgatták az általam összegyűjtött kérdéseket, és utána ki is alakult egy ilyen kötetlen beszélgetés, aminek szerintem a legjobb pillanata az volt, amikor feltették az orvosok a kérdést, hogy szeretnének-e papás szülést az anyukák, és azt sem tudták, hogy mi az a papás szülés. De aztán elmondták, hogy persze, hát lássák a férfiak is, hogy milyen nehéz nekünk szülni, és hogy milyen nem adják ingyen a gyermeket. Úgyhogy az alap elképzelés ebben a projektben az volt, hogy én továbbra is bármilyen érzelgősnek hangzik, én továbbra is abban hiszek, hogy akkor lesz bármilyen nemű változás, hogyha egymásra tudunk nézni emberként, hogyha lehetőséget teremtünk arra, hogy beszélgessünk, hogy elmondjuk a problémáinkat, hogy egyáltalán találkozzanak az emberek. És ezek a találkozók azért jók, mert hogy nem ilyen merev, kötött kérdezfelelekek, hanem tényleg találkoznak az emberek, és tényleg felmerik tenni a kérdéseiket, és talán lassan-lassan elindul valami olyan folyamat, aminek nyomán ez a merev, betokosodott előítéleteken alapuló mechanizmus egy kicsit oldódik.
És az az igazság, Orsi, hogy néha szélmalomharcnak érezzük az egészet, de te mindig olyan lelkesen tudsz nekünk beszélni mindarról, amit csináltok, hogy bizonyára látod az eredményét, tehát apró pici eredményeit, látod, érzed, tapasztalod, ami erőt ad, igen, hogy tovább lépjetek.
Egyértelműen látom az eredményét. Én szeretem a példákat, mert hogy akkor nem az van, hogy levegőbe beszélek, hanem konkrétumok. Például 3 fogorvos dolgozik jelen pillanatban ingyen, bérmentve, szeretetből a gyerekekkel. Az azt jelenti, hogy hetente egy gyerek megy egy fogorvoshoz, az azt jelenti, hogy hetente 3 gyerek megy fogorvoshoz. és nem tudok mindig elmenni velük, hát dolgozom én. És a tegnap például a nagyobbak már tudják, hogy hányra kell menni, mennek ügyesen egyedül. De a tegnap egyik nagyfiú épp dolgozott, és szólt nekem, hogy nem fog tudni elmenni, fél négyre fog orvoshoz. És akkor megszereztem azt, hogy felhívtam telefonon, nyilván a fiúnak nincs telefonja, egy másik nagy fiút, akit megkértem nagyon szépen, mert ő már volt annál a fogorvosnál, hogy fogja meg a 6 éves kislánynak a kezét, és vigye el fogorvoshoz. És bevallom őszintén, rettenetesen izgultam, hogy elmennek, odaérnek, nem lesz baj, megfogja a kezét a kicsinek. Tehát, hogy millió probléma lehetett volna útközben is, el is késhettek volna, stb. És megcsinálták, és betűnték a fogát a 6 éves kislánynak, és hazaértek, és még meg is vigasztalta a nagyfiú, hogy nem lesz semmi baj. Tehát, hogy ezek nekem olyan eredmények, én úgy érzem, hogy mert hogy egy csomó minden van ebben, nem csak annyi, hogy a fogorvos látta, hogy egy kamasz és egy gyerek jött, nem csak az, hogy a kamasz felelős volt a kicsiért, vagy a kicsi bízhatott egy nagyobban, hanem egy csomó minden van ebben. És nekem ezek eredmények. Én ezektől jól vagyok.
Igen, hát apró eredmények kellenek, amelyek aztán csodákra képesek, és lehet, hogy ilyen mesebeli ilyen hangzik, de közben itt, ahogy Ildikó is említette a szélmalomharcot, jövök rá arra, hogy sokszor olyan dolgokat kérünk számon, ugye, amit nincs honnan tudjanak, ami nekünk természetes, igen, hogy például az orvosnál hogy viselkedsz, még nyilván nekünk se, akik lehet, hogy többször volt lehetőségünk elmenni rendelőkbe, hogy ezt elkezdeni, hogy rávilágítsunk arra, hogy ez is mind kommunikáció, ugye, akik fogadják a különböző intézmények azon embereket, akik mondjuk nem tudják, hogy hogyan kell kitölteni egy papírt, akkor hogyan kell viselkedni nekünk is, tehát magunkat is kellene tanuljuk.
Mert hogy ha valamit nem tanítanak meg valakinek, akkor attól a valakitől nem lehet számon kérni, hogy miért
igen,
nem tudja.
Az egyik nagy felismerésem nekem is, hogy egy csomó mindenről, amiről azt hiszük, hogy automatizmus a működésünkben, az egy tanult folyamat. Most én ezt nagyon konkrétan láttam például a múlt héten, amikor levittünk 4 fiút tusványosra táborozni, és húztuk fel a sátrat, életükben nem aludtak sátorban, nem tudták, hogy kell. De nyilván ez is tanult folyamat, de az, hogy amikor beázott a sátor, akkor teljesen pánikba estek, hogy akkor jaj, most mi lesz? Hogy így gondoltam magam, hogy most miért kell így pánikba esni? Hát azért, mert hogyha te gyerekként nyaraltál a szüleiddel, megvert az eső a sátrat, édesanyját kiterítette a ruháidat, megszáradt és teljesen természetes volt, akkor neked van erről egy tudásod, hogy ez így működik, és nem kell pánikba esni. De ha neki nincs, akkor ő nyilván, hogy pánikba esik.
Ha nem? Magára számíthat mindig minden helyzetben, és
igen,
nem tudja, hogy mit kell tenni.
Tehát, hogy egy csomó minden tanult folyamat, és apropó, amit az előbb mondtál, hogy viselkedés, miért félünk tőlük? Mert ők sokan vannak és hangosak. De valaha gondoltuk végig, hogy miért vannak sokan és miért hangosak? Mert ők viszont félnek tőlünk. Tehát egyedül nem indulnak el, mert félnek tőlünk. És hangosak, mert kis helyen élnek sokan, eleve hangosan kell beszéljenek. Tehát, hogy ők nekik ez az alaphang, mert nem hallják, hanem egymást. Amikor egy kis szobában lakik 9-10 ember, akkor úgy hallod a másikat, ha ordibál. És akkor, hogyha ezt így megértjük, nyilván ez nem azt jelenti, hogy megengedhetik maguknak, hogy hangosak legyenek. De ha megértjük, hogy ők ezért hangosak, és nekünk az első reakciónk, teszem azt a kórház asszisztenseként, nem az, hogy elkezdek visszaordibálni velük, hanem azt mondom, hogy megkérem szépen, hogy csak a beteg jöjjön be egy kísérővel, és van erre türelmem azért, mert tudom, hogy mi ennek a háttere, akkor teljesen másképp van. Egyébként milliószor tapasztaltam, ha emberként viselkedsz velük, akkor emberek. De ha nem, akkor nyilván nem. Tehát, hogy oda-vissza megy ez a dolog.
És mi minden van még terven, Orsi, a következő hetekben?
Hát hála Istennek a kórház nagyon-nagyon-nagyon lelkes lett, úgyhogy ők mindent szeretnének most már, gyerekorvos, szoktatási tanácsadó, minden.
De jó, igen.
Igen,
mert hogy
igen,
nekik is fontos,
jó.
Az ő munkájukat is segíti.
Igen, határozottan ezt fogalmazták meg, hogy millió olyan kérdés van, amiről beszélni kell, például a kiskorú anyákról, mert mit szoktunk mondani, elnye, meg hogy kulturális különbségek, meg hogy forró a vérük, ezeket szoktuk mondani. Alapvetően miről van szó? Információ hiányról. Nem tudják, hogy mi az, hogy megelőzés, stb. Tehát ez is pusztán erről szól. Nincs semmilyen kulturális különbség. Legalábbis én így látom. ebből amennyi időt töltöttem velük. És akkor, hogyha egy kiskorú anya bekerül szülni, nagyon-nagyon rossz helyzetben van. Ha még személyazonossági igazolványa sincs, akkor konkrétan a rendőr a szülészeten leveszi az új lenyomatát, tehát nem elég a szülési fájdalom, hanem ilyen kiskorú vagy, azt se tudod, mi történik, mert látom ezeket a kiskorú anyukákat. Hogy ott van a baba az ölében, de tulajdonképpen az egyetlen dolog az ösztön, ami működik, hogy meg kell etetni, de hogy nem tanítja őket meg senki arra, hogy mit jelent gyereknevelés, hogy mit jelent, hogy felelősség. Szóval, hogy na, ezen túl még, hogyha személyazonossági sincs, a szülőbe kell menjen, tehát a kiskorú anyának a szüleibe kell menjenek a szülészetre, nagyon gyakran nincsenek szülők, az apa nem vállalja nagyon sokszor hivatalosan a gyereket, mert azonnal rendőrségre kerül, szexuális erőszak kiskorú ellen, ugye, hogyha a kiskorú szül, akkor eleve rendőrségügy lesz belőle, nem kap gyerekpénzt a gyerek után, hanem az ő szülei kapják meg, akik ki tudja, hogy hol vannak nagyon sokszor. Tehát, hogy ez az anyuka, nagyon sokszor ilyet látok, ott van a babával, és én nekem a szívem szakad meg, amikor ilyeneket látok. Tehát, hogy tényleg millió dolgon lehet és kell változtatni, csak azon múlik, hogy tudjunk leülni így egymással, intézmények vezető, és találjuk meg azokat a megoldásokat, amivel egy kicsit tudunk segíteni nekik. És ez nem feltétlenül pénz, vagy nem mindig arról szól, hogy most nekik pénzt kell adni, hanem egy picit rendezni a papírjaikat, ott lenni mellettük, beszélgetni velük. Szóval, hogy igen, a kórház nagyon lelkes, és ők szeretnének, és én szeretném is, hogyha a projekt lejár, akkor valamilyen rendszeres formában havonta például, kezdve a hajápolástól el a mindenféléről tartani ilyeneket. De ebben a projektben még van a biztosítóházzal, és nagyon szeretném, hogyha beleférne egy munkaügy. Mert a biztosítóház részéről nagyon fontosnak tartom, hogy mit jelent, hogy biztosítás, hogyha szociális segélyben részesül valaki, akkor kinek van biztosítása. Hogyha elkezd egyik fél hivatalosan dolgozni, ugye azonnal megszűnik a párjának a biztosítása, hogyha nincsenek hivatalosan összeházasodva, ezt sem tudják például. És nem mindegy, hogy kerülsz kórházba, van biztosítás, az nincs. Nagyon sokuknak nincs családorvosa, ami egyszerűen szerintem elképesztő, hogy nincs családorvosa egy babának, egy gyereknek, mert bár a törvény azt mondja, hogy az anya családorvosa be kéne írja a gyereket, nem írják be az orvosok. Tehát nagyon sok orvos, nem mindenki. Tehát, hogy ezekben kellene segíteni, a munkaügytől pedig azt szeretném, hogy mit jelent, hogy munkaszerződés, mit jelent, hogy fekete munka, mit tudsz tenni, hogyha alkalmaznak, de nem kötnek szerződést veled. Tehát, hogy ezekre a kérdésekre így kapjunk válaszokat.
Hát sok türelmet kívánunk a szervezéshez, jó kérdéseket és még jobb válaszokat, Orsi. Köszönjük szépen, hogy itt vagy, hogy egyáltalán működtetitek a Right Egyesületet. Kitartást kívánunk ezekben a folyamatokban, és tényleg nagyon hosszú távú befektetés ez, amit ti most elkezdtetek, ez az út hosszú, amin elindultatok, úgyhogy jó társakat mellétek.
Köszönöm nagyon szépen, köszönöm mindkettőzetnek és a hallgatóknak is.